Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem előadássorozat 22. szemeszterének 6. előadásán. A Szekedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az STL Szabad Egyetem 22. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Révész László. Kutatási területe a magyar honfoglalás és államalapítás korának régészete. Jelentősebb ásatásai e korszak temetőinek feltárására vagy hitelesítésére irányultak. A karosi honfoglaláskori temetők ásatása eredményeként a Kárpát-medence mindmáig leggazdagabb 10. századi temetőit ismerhettük meg általa. Több tanulmányában is foglalkozott a temetők társadalomtörténeti tanulságaival, a nagycsaládi temetők kérdésével, a hatalmi központtal a 10. század első felében, a katonai kíséret kérdésével, valamint valamennyi előkerült tárgytípus vizsgálatával. Számos tanulmányban közzétette Dienes István és Szabó János Győző honfoglaláskori ásatásainak leletanyagát. Heves megye 10.-11. századi temetőinek elemzésén túl szembesítette a történeti kutatások eredményeit és hipotéziseit a régészeti leletanyaggal. 1995-2009 között több nemzetközi történeti és régészeti kiállítás főkurátora volt. Részt vett az alsó-ausztriai Gnadendorf község területén talált gazdag 10. századi magyar ifjú sírjának feldolgozására létrehozott nemzetközi kutatócsoport munkájában is. A 2006-ban megjelent tanulmánykötetben a sír leletanyagának vizsgálatát végezte el, illetve áttekintette a lelőhely tágabb környékének történetét, a nyugati magyar szállásterület gyepű és befolyási övezet kérdését a történeti és régészeti források alapján. Elemezte a régészeti és a természettudományos keltezés közötti eltérés lehetséges indokait is. Felkérem professzor urat, tartsa meg előadását!
Tisztelt hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Miközben itt vártam a felkonferálásra és nézegettem a címdiát, rájöttem, hogy sikerült az előadásomnak egy borzasztóan unalmas címet adni, úgyhogy ehhez képest tisztelettel adózom azoknak, akik mégis rászánták magukat, hogy a mai estét a magyar honfoglalás és államalapítás kora régészeti leletanyagának, pontosabban a temetők leletanyagának a megismerésére szánják. Miért vázlat, és mit tudunk erről a korszakról? Nagyon sokat, és rendkívül keveset. Nagyon sokat azért, mert az első honfogláskori sír előkerülése 1834 óta ezrével kerültek elő napjainkig az újabb és újabb leletek, és természetszerűleg az új ásatások mindig módosítottak valamit korábbi tudásunkon, mindig fölülírták azt, de soha nem írták újra, hiszen ennek a 1100 évvel ezelőtti világnak a mindennapjairól rendkívül keveset tudunk. Rendkívül keveset tudunk, hiszen talán közhely, de kevesen gondoltak bele, a 10. századi Magyarország belső életéről írott forrás nem szól. Tudjuk, hogy a 9-10. Századi magyarokról nyugat-európai, bizánci, muszlim diplomaták, földrajzi írók, utazók sok mindent elárulnak, de arról, hogy hogyan éltek azok az emberek, akik csapatokat küldtek Itáliába, az Ibériai félszigetre, a mai Németország területére, vagy éppen a Bizánci Birodalom területére, szinte semmit nem árulnak el. Amit tudunk, annak java része a régészeti ásatások során került elő. Ez a tudás egyszerre nagyon sok és nagyon kevés. Azért nagyon kevés, mert mihelyt újabb adatok birtokába jutunk, egy megválaszolt kérdés mellé 10 újabb kérdőjel iratkozik fel. Annak idején az 1970-es, 80-as években a magyar régészet atyamestere, Nestora, a honfogláskor kutatás egyik legnagyobb tekintélyű alakja, László Gyula gyakran vállalkozott tudományos népszerűsítő előadásoknak a tartására. László professzor általában azzal kezdte az előadásait, hogy kedves hallgatóim, képzeljék el azt, hogy én most meghalok, eltemetnek abban a ruhában, amiben maguk engem itt látnak. Képzeljük el azt, hogy 1000 év múlva a régészek föltárják a síromat, és valamilyen katasztrófa folytán addigra megsemmisül minden más adathordozó, ami a 20. századról tudósít, csak és kizárólag a mellettem lévő tárgyakból tudnak következtetni arról, hogy én mikor éltem, hogyan éltem, milyen technikai színvonalon állt az a közösség, amely engem eltemetett, és mit lehet tudni az én mindennapjaimról. Hát meg tudnák fejteni az én életem fonalát? Bizony nem tudnák megfejteni, vagy legalábbis nagyon-nagyon vázlatosan. Hasonlóképpen vagyunk mi így a honfoglaló magyarokkal, ezzel az 1100 évvel ezelőtti, azóta rég letűnt világgal. Itt ezen a képen egy rekonstrukciós rajzot láthatnak, amely nem teljesen légből kapott. Azért mondom, hogy nem teljesen légből kapott, mert a felvezetőben említett karosi ásatások egyik vezéri sírjának a csontváza mellett talált tárgyak alapján készült ez a rajz. Tehát, hogyha felöltöztetjük a harcost és a lovát, akkor a mai kor embere, a mai kor régésze valahogy így képzeli el az ő megjelenését, az ő kinézetét. De hogyha egy picikét visszamegyünk az időben, arra a évtizedre vagy évre, amikor őt eltemették, akkor bizony látjuk, hogy azok a tárgyak, amelyek elkísérték őt a sírjában, manapság már bizony csak igen kis százalékban maradtak ránk. A baloldali kép a sírról készült rekonstrukciós rajzot mutatja a temetés után, a jobboldali kép pedig az a sírrajz, amit mi az ásatás során rögzíteni tudtunk azokról a tárgyakról és csontmaradványokról, amelyek ránk maradtak. Egy konkrét példával tudnám önöknek megvilágítani ezeket a nehézségeket. A 20. század elején egy steppei nép egyik temetése során, egyik tagjának a temetése során jelen volt egy néprajzkutató, és lejegyezte, hogy a sírban milyen tárgyakat tettek be a hátramaradottak. Kérem szépen, 36 tételből állt ez a tárgyegyüttes. Voltak benne párnák, pokrócok, kínai lakcsésze, gyufa, vaskés, csiholóacél és hasonló a mindennapi élethez szükséges tárgyak. Természetesen a ruházattal és apró használati eszközökkel kiegészítve. Ami a lényeg a számunkra, hogy én kiszámoltam, ebből a 36 tárgyból összesen körülbelül 5-6 olyan volt, ami maradandó anyagból készült, fémből vagy csontból, és amely az földben töltött évszázadokat átvészelte, és ránk is maradt, elárulva valamit erről a rég eltemetett emberről. Nos, kérem szépen, ennek az 5-6 tárgynak az alapján kell nekünk valamit mondanunk arról, hogy az a személy, aki a 10. század első felében vélhetőleg a magyar nagyfejedelemség fő tisztségviselői közé tartozott, hogyan élt és milyen szerepet töltött be a társadalomban. Az sem volt egyszerű út, amíg a magyar régészet eddig eljutott. Tudnék, a 19. századi kezdetek után csak az 1940-es évekre jutott el a kutatás odáig, megint csak László Gyula munkásságának köszönhetően, hogy felismerték, hogy az egyes temetőkbe a sírokat nem véletlenszerűen helyezték el, hanem bizonyos rendszert alkotnak. László Gyula úgy vélte, itt a felső tiszavidéki tiszabezdédi temető térképét láthatjuk, hogy a nomád sátor a jurta ülésrendjét követték a temetés során. Középen a legrangosabb férfi nyugodott, tőle balra a vastagon szedett kerettel rajzolt részen a férfiak, ez a sor, tőle jobbra pedig a nők. Ez pontosan fordítottja egyébként annak a képnek, ami a nomád jurtában a valódi ülésrend. Tudnék, ez a régi világ nagyon kötött szabályok szerint élt. Mindenkinek megvolt a társadalomban, és vagy annak legkisebb szegmensében is az előre kijelölt helye. A családban, a nemzetségben, a törzsben, a törzsszövetségben. Annak megfelelően, hogy milyen szerepet töltött be az illető, mekkora volt a rangja, méltósága, annak megfelelően kapott helyet a jurtában, a vendégségek alkalmával kialakított ülésrendben. Minél előkelőbb volt valaki, annál közelebb ült a vezetőhöz, a nagycsaládfőhöz, a nemzetségfőhöz, vagy akár a fejedelemhez, és minél kisebb volt a rangja, annál távolabb került tőle. Ugyanez volt érvényes az asszonyokra is. Azt is láthatják, hogy itt fordítva van a dolog, mint ahogy az életben, mert az életben a jobb oldal volt az előkelő, tehát a férfiaknak a jobb oldalon kellene lenniük, nem a bal oldalon, mint ahogy itt láthatjuk. Mi lehet ennek az oka? Feltehetőleg a honfoglaló magyarok úgynevezett fordított túlvilághite, ami azt jelentette, hogy ők úgy képzelték, hogy a túlvilági élet ennek a világi életnek a folytatása, csak éppen ami ezen a földön jobb oldalt van, az ott bal oldalra kerül, ami ezen a világon törött, az ott majd éppé lesz, ami ezen a világon halott, az ott majd új életre kel. Feltehetőleg ezt sikerült itt megfigyelnünk ennek a temetési rendnek a során. Mindez nagyon szép is lenne, hogyha minden temetőnk ilyen egész ép lenne, és ennyi következtetést levonhatunk belőle. Sajnos a helyzet távolról sincs így. Itt egy Heves megyében Pétervására határában föltárt temetőnek a részletét mutatom be. 21 néhány sírt ismerünk belőle, de fogalmunk sincs, hogy a föltárt területtől északra, nyugatra, délre, keletre még mennyi rejtőzik a földben. Hát ez bizony nagyon csonka információ, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mire következtethetünk belőle. Hogy alátámasszam a mondandómat, ezért a modern technikát hívtam segítségül. Bevallom, ennél a képnél egy kicsikét csaltam. Ez nem egy honfoglaláskori temetőt ábrázol, hanem egy avar temetőnek a lelőhelyét, de a mondandóm alátámasztására tökéletesen megfelel. Csákberény határában tárta föl László Gyula egy nagyobb avar temetőnek a tekintélyes részletét. Kérem szépen, ez a középső rész, ahol a sötét foltok láthatók, az a László Gyula által föltárt terület. Na most erre alapozva alakította ő ki a tudományos hipotézisét, és próbált következtetni a Hajdan Csákberény határában élt avar közösségnek a mindennapjaira. Igen ám, de a technika azóta fejlődött, és a modern légifényképezésnek, lézeres fotóknak az eredményeként kiderült, hogy a föld nem tárt területen még körülbelül kétszer annyi sír nyugszik a földben, számos kérdést fölvetve, mint amennyit mi megismerhettünk az ásatások során. Teljesen nyilvánvaló ennek következtében, hogy ahogy a régiek fogalmaztak, észleleteink csonkák, tehát nagyon óvatos következtetést szabad csak levonni ezekből a csonka lelőhelyekből. Márpedig kérem szépen, a lelőhelyek többsége csonka. Talán ez a statisztikai adat ezt alátámasztja. Én nemrég egy nagyobb munkába fogtam, ami azt jelenti, hogy elindultam a keleti Kárpátok irányából, és majd egyszer remélhetőleg el fogok jutni a Lajtáig, tehát az egész Kárpát-medence 10-11. Századi temetőinek a számbavételéig. Ez idáig a Kárpát-medencének csak a középső részéig jutottam, a Duna vonaláig, illetve az Ipoly vonaláig. Most kérem szépen, erről a területről, ennyi lelőhelyről, ennyi sírt ismerünk a magyar államalapítás és a honfoglalás korából. Ezek közül azonban döbbenetes módon csak nagyon kevés a teljesen föltárt temető, néhány százaléka az eddigieknek, és az ezekre alapozott megfigyelésekkel, még egyszer mondom, rendkívül óvatosan kell bánni. Tehát töredékes adatokkal rendelkezünk. Az a kutató, aki ezekből próbálja rekonstruálni a 10. vagy 11. századi Magyarország történetét, társadalom történetét és életét, rendkívül vékony jégen jár. Azért untatom önöket ezekkel a láthatólag száraz adatokkal, mert régebben is, napjainkban is rendkívül látványos elméletek hangzottak el a minden tudás és mindent megmagyarázás igényével a magyar őstörténetről és a magyar honfoglaláskorról. Egy kutatónak elsődleges kötelessége, hogy számba vegye azt, hogy milyen források állnak rendelkezésére, abból mi deríthető ki, és mik a kutatásának a korlátai. Ha ezt nem teszi, akkor áthágta a tudományos kutatásnak azokat a korlátait, amelyek átlépésével ő már gyakorlatilag csak mesemondónak tekinthető, de semmiféleképpen sem tudományos kutatónak. Nos, az előbb említett lelőhelyek térképen történő ábrázolása rendkívül sokat mondó a számunkra. Ezekkel a töredékes adatokkal is lehet dolgozni, hiszen itt két megoldás között lehet választani. Az egyik, hogy azt mondom, hogy az a 41 lelőhely, amit ismerünk, az szinte a semminél is kevesebb, annyira kevés, hogy erről a rég letűnt világról gyakorlatilag semmiféle hiteles információval nem rendelkezünk. Köszönöm szépen az érdeklődést, haza lehet fáradni, mert nem tudok mit mondani erről a korszakról, legalábbis a hitelesség igényével nem. A másik lehetőség, amit én magam is választottam, hogy a csonka lelőhelyeket a maguk ismert voltában vizsgálom, tehát magyarul, ha egy temetőből csak olyan sírokat ismerek, olyan temető részletet, ami mondjuk a 10. század végére, 11. század elejére keltezhető, akkor csak is azzal a korszakkal számolok a temető keltezésénél és értékelésénél, és nem bocsájtkozom megalapozatlan találgatásokba azon részeivel kapcsolatban, amiről semmit az ég egyadta világon nem tudok. Ennek eredményeként jött létre ez a térkép, amely az általam számba vett lelőhelyeket tartalmazza. A jelkulcsról annyit szeretnék elmondani, hogy sárgával jelöltem azokat a temetőket, amelyek a 10. század első kétharmadára jellemzőek, pirossal azokat, amelyek a 10. század második felé és Szent István uralmának a vége között kerültek a földbe, zölddel azokat, mert ilyenek is voltak, amelyek a 10-11. Században folyamatosan helyben élő népesség nagyobb lelőhelyeit mutatják, és kékkel pedig azokat, amelyeket csak a 11. században nyitottak meg. Na most ebből is láthatjuk, rengeteg következtetés levonható. Először is a 10-11. Század nem egy statikus időszak volt, hanem egy dinamikus, mozgásokkal, változásokkal teli másfél-két évszázad, amikor embercsoportok, a települések nagy többsége változtatta a helyét, néha többször is, hogy milyen gyakorisággal és milyen távol költöztek hajdani lakóhelyeiktől, azt sajnos egyelőre még nem tudjuk, de talán majd az új természettudományos vizsgálatok, stronciumizotóp vizsgálatok, DNS vizsgálatok és hasonló kutatási irányzatok segítségével egyszer majd, ha sok pénzünk lesz ezeket a vizsgálatokat elvégeztetni, nagy számú szériákon, ezekre is választ adnak. De miről is van itt szó? Mi az, ami első pillantásra leolvasható erről a temetőtér, erről a lelőhely térképről? Először is az, hogy világosan látszik, hogy a lelőhelyeknek a döntő többsége a vizekhez kapcsolódik. Tehát a nagyobb folyókhoz, tavakhoz, időszakosan víz járt a területekhez, mocsarakból, ártérből kiemelkedő szigetekhez, folyóhátakhoz, ott helyezkednek el. Nem a termőföld minősége szabta meg a településnek a helyét, mint azt nagyon sokan korábban feltételezték, mert azt láthatjuk, hogy óriási területek a bánságnak a középső része, a bácskának a teljes középső területe, a Maros-Körös-Tisza közének a középső területe, a Hajdúság és a Hajdúhát tetemes részei, és sorolhatnám még tovább, üresek, vagy alig találhatók ott honfogláskori vagy államalapításkori temetők. Kérem szépen, olyan területekről van szó, ne felejtsük el, amelyek a legjobb termőföldi adottságokkal rendelkeznek. Tehát igazság szerint ott kéne sorakozniuk sorban a településeknek és a temetőknek. Hogy mégsem így volt, az egyértelműen jelzi a vízhez való kötöttséget. A vízhez, amely a mindennapi élet számára nélkülözhetetlen volt, nem véletlen, hogy állataikat, itt zömmel nagy állattartó közösségekről van szó, nem nomádokról, mert a Kárpát-medencében nomadizálni nem lehet, de nagy állattartó közösségekről, amelyek viszont kis létszámú településeken éltek. Ez a másik következtetés, amit levonhatunk, hogy a honfoglaláskori temetők kis sírszámúak. 7, 8, 10, 20 síros a zömük, egy következő csoportjuk 40-től 70-80 sírosig terjed, és egészen ritka közöttük az, amelynek a sírszáma a 100-at is átlépi. Egyetlen egy extra kivételt ismerek Sárét-udvariról, Hajdú-Bihar megyéből, ahol egy 262 síros temetőt tártak fel, amely csak a 10. században volt használatos, párját ritkítja az egész Kárpát-medencében. Tehát eljutottunk odáig, hogy vízhez kötött, kis létszámú közösségben éltek a honfoglaló magyarok. Ráadásul azt is láthatjuk, hogy a rendelkezésükre álló és számukra életfeltételeiknek, gazdálkodásuknak megfelelő területeket sem töltötték ki teljes egészében, tehát volt még itt bőven hely. Ez valahogy pontot tenni látszik annak a vitának a végére, de bonyolultan fogalmaztam, Ugye találgatják a semmi forrásadatok alapján, hogy hányan lehettek a honfoglaló magyarok. 80-100 ezertől 500 ezerig szokták általában becsülni a létszámukat. Én most pillanatnyilag úgy látom, hogy ennek a értéknek az alsó határa fele közelít a létszám, és viszonylag kis létszámú népesség érkezett ide 895-896 táján. Ez a kis létszámú közösség, tehát még egyszer kis közösségekben lakott, és viszonylag gyakran változtatta a helyét. Miért változtatták ezek a közösségek a helyüket? Ennek számos oka lehetett, lehet gazdasági, és lehet társadalmi, politikai oka is. Hogy ez alatt mit értek, azt egy konkrét területnek a történetével szeretném önöknek illusztrálni, illetve azt, hogy mennyire színes volt még ennek a 10. század első kétharmadában élt népességnek is az összetétele. Ez a térkép részlet itt a felső Tiszavidéken a Bodrogközi és Szabolcsi meg Szatmár-Berégi síkságnak a 10. századi lelőhelyeit jelöli. Ezen belül pirossal jelöltem meg azoknak a temetőknek a helyét, amelyek rendkívül sajátos képet mutatnak. A Kárpát-medencében szinte egyedülálló módon. Kérem szépen, olyan temetőkről van szó, amelyek minden tekintetben szinte azt mondhatom, hogy egyedülállóak. Az eltemetetteknek a döntő többsége 60-64% férfiakból állt. Ez már önmagában is azt jelenti, hogy természetes biológiai módon ilyen közösség nem alakulhatott ki. Másodszor ezek a férfiak rendkívül erősen fölfegyverzettek, és méltóság jelvényekkel nagyon gazdagon ellátottak. Mi volt a honfogláskorban a méltósági jelvény? A fegyveröv, amit aranyozott ezüst veretekkel díszítettek, aminek a jobb oldalára akasztották a díszes ezüstlemezes tarsolyukat, vagy veretes tarsolyukat, bal oldalára akasztották arany vagy aranyozott ezüst veretes szabjájukat, illetve, mint látjuk, aranyozott ezüst veretekkel díszített készen léti íjtartó tegezőket, amiben felajzott állapotban tartották az íjat. Említettem, hogy a magyarok nagyon kötött rend, kötött szabályok szerint éltek. Ez azt jelenti, hogy nem aggathatott mindenki magára bármit, ami éppen eszébe jutott, hanem csak azt viselhette méltósági elvényként, ami a társadalomban betöltött helye, szerepe szerint őt megillette. Ebből következően a sírban talált tárgyakból bizonyos mértékig, legalábbis rangjelző tárgyakból tudunk következtetni az illetőnek a társadalomban elfoglalt helyére. Na most azt látjuk, hogy itt a nagyjából Tiszaeszlár, Rakamaz, Tarccal környékétől, Zemplén, Karoson át, egészen a Tiszahátig, Tiszabezdé, Deperjeske vidékéig terjed ezeknek a rendkívül sajátos összetételű temetőknek a sora, amelyekre az is jellemző, hogy a környezetükhöz képest elképesztően eltért a bennük talált leletanyagnak az összetétele a méltóság jelvényeké, a fegyvereké, a lovassíroké és a különböző pénzeké. Megígérem maguknak, hogy ez lesz az utolsó statisztikai adat, amit ide fölvetítek. A továbbiakban inkább arról beszélek, hogy kik voltak azok a nagyon magas rangú férfiak, akik ezeket a méltósági jelvényeket viselték, és akik olyan temetőkben nyugodtak, amelyek ráadásul nem is álltak önmagukban, hanem egymáshoz rendkívül közel 150-200 méterre helyezkedtek el, tehát temetőcsoportot alkottak, de ezek a temetőcsoportok egykorúak voltak, tehát azonos időben temetkeztek, például itt a három karosi temetőnek a egymáshoz való viszonyát mutatja ez a térkép. Közülük az elsőt sajnos mezőgazdasági munkákkal a 20. században szétrombolták, A második 73 sírt tartalmazott, ennek a térképe látható itt, a harmadik pedig 19-et, szintén megmutatom ennek is a térképét. Ami ezeknek a temetőknek az érdekessége, nem csak a karosiaknak, hanem ennek a felső-tiszavidéki leletkörnek a temetőire, hogy mindegyikben volt egy vagy két általam jobb hián vezérnek nevezett férfi, a Kárpát-medence eddig ismert leggazdagabb férfi temetkezései. Méghozzá ezekkel a méltóság jelvényekkel, csak gyorsan átfutunk rajtuk, hogy meg tudjuk tekinteni a leleteket. Itt az elsőként 1895-ben Tarcal határában talált vezéri sír néhány lelete, sajnos szőlőművelés során túrták szét, jelentős része a leleteknek elveszett. Ugyanez volt a helyzet a bodrogközi Kenézlő határában, ezúttal szántással kiforgatott vezéri sír esetében is. A Szabolcs-megyei Eperjeskén a helyi földbirtokosok tártak föl egy 8 síros temető részletet, melynek két sírjában is volt tarsolylemez, és nagyon érdekes verett sor. Már itt szeretném erre a figyelmet fölhívni, egy készenléti ítegeznek a veretei, amelynek a szerepét az ásatás 1920 után még kb. 60 évig nem ismerte fel a kutatás. Nem sokkal később, 1926-ban, szintén Szabolcs megyében, Geszteréden egy disznókonda túrta ki az egyik honfoglaló vezérnek a sírját. Szó szerint a disznók szájából rángatták ki, például az aranyveretes szabjának a vereteit, itt a markolat gombját láthatják ezen a képen. Eddig csak a pusztításról tudtam önöknek beszámolni, sajnos hiteles vezéri sírunk nagyon-nagyon sokáig régészeti föltáráson nem került elő. Amikor előkerült egy, az a bodrogközi Zemplén területén, Zemplén községben, egy vaskori halomsírba másodlagosan beásott 10. századi magyar vezérnek a sírja, az meg óriási vitákat váltott ki. Annak idején a 60-as években ugye a fölröppent hírlapi kacsák álmos fejedelem sírjaként apostrofálták ezt a leletet. Erről ugyan szó nincs, viszont pompásan beleillik abba a körbe, amelyről eddig beszéltem önöknek. Még mindig sajnos a rombolás az úr az 1970-es években is, amikor szintén Szabolcs megyei Rakamazi TS úgy döntött, hogy az amúgy is lapos határában lévő kevés számú halmat is inkább eldózeroltatja, és csak akkor hagyták abba, amikor szó szerint már térdig lehetett az ember csontokban, meg az aranyozott ezüst tárgyakban járni. Valóságos régészeti detektív munkával bányázták elő a traktorosoknak a szerszámos sufniaiból, meg az otthoni fagyasztó ládáiból a régészek ezeket a leleteket, többek között ezt a gyönyörű tarsolylemezt, szabja markolatgombot, illetve a halotti maszk arany lemezeit. Ehhez képest óriási előrelépés volt, hogy Karoson végre hitelesen sikerült föltárni a két temetőt, és mind a két temetőben egy-egy vezéri sírt, amelyek mellett sikerült megfigyelni most már ezeknek a fura vereteknek az elhelyezkedését. Ez a második temető, ez pedig a harmadik temetőnek a vezéri sírja. Az ő rekonstrukcióját láttuk a bevezető képen, mint temetést. Kérem szépen, mi a jelentősége? Látszik, hogy mindegyiknek a közepén egy kerek ábra van, rombusz vagy szvasztikás korong, a négy égtájat jelző veretek. Hopp. Tehát ezekről van szó. És a világ mindenséget jelző kerek veretsor. Valószínűleg ez egy napszimbólum volt. Tudjuk a magyarokról, még levédiai tartózkodásuk idején jegyezték fel a muszlim források, hogy kazár mintára náluk is kettős fejedelemség létezett. A társadalom élén a szakrális szent fejedelem állt, a kündű, a mindennapi ügyeket pedig a tényleges ügyintéző fejedelem a Gyula intézte. Na most a magyaroknál is ez kazár eredetű lehetett ez a berendezkedés, sőt tovább megyek, amikor azt is feljegyezték a források, hogy amikor kivonul seregével ez a kazár főnök, előtte egy napkorongkhoz hasonlatos tárgyat visznek. Valószínűleg a magyarok fejedelmeinek is a hatalmi szimbóluma a napkorong lehetett, a napszimbólum, és miután a Kárpát-medencének csak egy zárt szögletében, ott a bodrogközi szabolcsi részeken kerültek elő olyan tárgyak, amelyek kiemelkedő rangú férfiak méltóságjelvényei közé tartoztak és napszimbólumot ábrázoltak, ezért fölteszem, hogy ezekben a temetőkben, amit eddig mutogattam, a 10. század első felében uralkodó magyar nagyfejedelmek katonai kíséretének a vezetői nyugodtak, akik a fejedelmek hatalmi jelvényét jogosultak voltak viselni, illetve az ő családtagjaik, férfiak, nők, házi szolgáik, és ami a lényeg, a nőtlen kísérő harcosaik, a katonai kíséret, és ez az ő nagyszámuk adta ezeknek a temetőknek az aránytalan férfi többségét. Ráadásul még egy érdekes jelenség, ezek a temetők dugig vannak pénzekkel. Nyugat-európai, bizánci és arab vagy muszlim dirhemekkel. Hogy kerülnek ide a muszlim dirhemek? A távolsági kereskedelem révén. Na most a távolsági kereskedelem annak idején kis tömegű, de értékes luxuscikkeket forgalmazott. Hol volt erre kereslet? Nyilván ott, ahova az adók, a hadisarc, a zsákmány befolyt, a fejedelem környezetében. Tehát az, hogy ezen dirhemek 80%-a ezen lelőhelyeken kerül elő, véleményem szerint megerősíti azt a feltételezést, hogy bizony a 10. század első felében, kétharmadában, valahol a Felső-Tisza vidéken volt a magyar nagyfejedelmek hatalmi központja. Ennek a helyzetnek azonban vége szakadt a 10. század közepén, ezen temetők használata megszűnt a 950-es években. Valószínűleg az augsburgi csatavesztés nyomán a Árpád nemzetségen belül egy hatalmi átrendeződés zajlott le. A hatalmat addig birtokló ág elveszítette a fejedelmi széket, az új nagyfejedelem pedig, Taksony, felszámolta a korábbi katonai kíséretet, újat hozott létre, de új fejedelmi központot is, mégpedig a Duna-Tisza közén, a délpesti síkságon, hiszen a későbbi krónikás adatok szerint itt kereshető az ő sírja is, a róla elnevezett Taksony falunak a határában, ahol érdekes módon akkor tűnik fel egy olyan temetőhorizont a 10. század közepén második felében, amelynek a sírjaiból teljes mértékben hiányoznak azok a tárgyak, amelyekről az előbb beszéltem. A pénzeket már csak nyakba akasztva viselték, föltűnnek olyan új típusú ékszerek, mint itt a kép alsó sarkában látható úgynevezett S-végű hajkarikák. Mutatóba akad még egy-két tarsolylemez, rendkívül kopottak, és valószínűleg még a Felső-Tisza vidéken készültek, de a temetőknek a zöme már egyszerű karpereceket, gyűrűket, új típusú fegyvereket tartalmazott, kétélű kardokat, nyíltámaszos baltákat, olyan kengyelformákat, amik a korábbi temetőkben már nem voltak is, vagy még nem voltak ismeretesek. Tehát egy teljesen új lelethorizont mutatható ki a 10. század közepén, második felében, elsősorban a Duna-Tisza közének ezen a részén, de más területen is, mindazokon a területeken, ahol itt a térképen a pirossal jelzett lelőhelyek láthatók. Látjuk, a Felső-Tisza vidéke Nyíregyháza környékén csoportosulnak, aztán kicsit távolabb Gyöngyös környékén látjuk egy csoportjukat, itt az emlegetett Taksony környéke, a mi vidékünkön pedig nagyon jellemző Csongrád város környékén mutatható ki egy ilyen leletcsoport. Bizony-bizony ezek mind telepített népességnek a hagyatékai voltak. Azt jelzik, hogy a fejedelmi akarat átrendezte a Kárpát-medence etnikai képét. Miért volt erre szükség, kérem szépen? És csak a magyarokat érintette vajon ez az átrendeződés? Hát egyáltalán nem. Ebben az időszakban jelentek meg azok a nagyon egyszerű ékszerek, esvégű hajkarikák, egyszerű karperecek, amelyeket korábban, a 19. században, 20. század elején a kutatás még a szlávok hagyatékának tartott. A 1960-as évek elején derült csak ki, Szőke Béla kutatásai révén, hogy bizony ezek a 10-11. Századi magyar fejedelemség, majd királyság köznépi elemeinek, széles tömegeinek a jellemző ékszerei és viseleti tárgyai. Ebben az egészben az az érdekes, hogy ilyen típusú ékszereket már egyszer kimutattak a Kárpát-medencében a késő avarkorban és a 9. században. Nem valószínű, hogy elfelejtették volna a magyarok ezeknek a illetve a itteni lakosok ezeknek a használatát, majd aztán 100 év elteltével újra föltalálták őket. Valószínű, hogy a magyarok által helyben talált népesség, elsősorban a késő avar népesség tagjai hordták ezeket, használták, ezek az emberek, illetve utódaik megélték és túlélték a magyar honfoglalást, sőt, beletagozódtak a formálódó magyar állam keretei közé is. Nagyon érdekes, hogy ezek az ékszerek szinte robbanásszerűen terjedtek el valamikor a 10. század második felében és a 11. században a Kárpát-medence egészén belül. Sokáig nem tudták megmagyarázni, hogy miért van ez így. Ráadásul mindezt kiegészíti, hogy ugyanekkor egy másik temető, illetve ékszertípus is föltűnik bizonyos csoportokban. Ezt a régészek úgy hívják, hogy kötlachi típusú ékszerek, nem mutatom magukat ezzel a szakkifejezéssel tovább, elég annyit tudniuk róluk, hogy az Alpok keleti szegélyén, majd nagyjából a mai Szlovéniától kelete Ausztrián át a cseh, illetve morva medencéig terjedő térségnek a népei viseltek hasonlókat. Kérem szépen, a 10. század második felében bizonyos gócpontokban ezek a kötlaki típusú ékszerek is feltűntek a Kárpát-medence egyes pontjain, Baranyában, Eger környékén, Gyulafehérvár környékén, Veszprém környékén, Székesfehérvár környékén, Győr környékén és mások. Mi történhetett itt ebben az időszakban? Miről tanúskodnak a temetők, a honfogláskori vagy 10.-11. századi temetők? Arról, hogy nem csak egyszerű személyi változás következett be a 10. század második felében, 11. század elején a Kárpát-medencében a Magyar Törzsszövetség élén, hanem arról is, hogy az Árpád dinasztia, az Árpád nemzetség ugyanazt az utat járta be, mint a korabeli cseh, lengyel, kijevi, bolgár és más államoknak az akkoriban felemelkedő dinasztiái, a Pszemiszlek, a Piasztok és mások. Egy kiemelkedő nemzetség igyekezett a központi hatalmat mindinkább a saját kezébe összpontosítani, és a saját kezében megragadni. Ehhez igyekezett szövetségesnek megnyerni népének a törzseit, nemzetségeit. Akiket megnyertek szövetségesnek, azokat békén hagyták, és nem telepítették őket máshova. Ők voltak azok a itt a térképen zöldek, ahol azt mondhatjuk, hogy szinte békésen ment le a hatalomváltás. Nyilván ezen területeknek az urai csatlakoztak az Árpádokhoz. Másutt, ahol a törzsfők, nemzetségfők ellenálltak az Árpádok egyeduralmi törekvéseinek, bizony véres harcok zajlottak le valószínűleg. Ezeknek a véres harcoknak már csak az utolsó mozzanatait őrizte meg a meginduló magyar írásbeliség Gyula, Koppány és Ajtony elleni Istvánféle háborúknak a képében, de már Gézáról is följegyeztek általánosságban annyit, hogy véres kézzel biztosította uralmát övéi felett. Bizony nem ment egyszerűen a magyar keresztény királyság alapjainak a megteremtése. És ez nem volt egyedi eset, mert ugyanezt láthattuk a csehek, lengyelek ugyanebben az időszakban kialakuló állama esetében is. Tudnék, az uralkodásra törő dinasztiának mindenhol az volt az érdeke, hogy felszámolja azokat a katonai vagy etnikai gócokat, amelyek az ő uralmát bármilyen módon kétségbe vonhatnák. Magyarországon is ez történt, széttelepítették ezeket a népeket, kialakultak a hosszú ideig használt népesebb falvak és a hozzájuk kapcsolódó temetők. Az addig érintetlenül hagyott helyi lakosság közösségeit a Kárpát-medence különböző pontjain széttelepítették. Ők vitték magukkal a saját viseletüket, a saját ékszereiket. Így kerültek ezek a kelet-alpi tárgyak a Kárpát-medence különböző részeibe, és így kerültek a valószínűleg az avar népesség leszármazottai által átörökített egyszerű drótékszerek és esvégű hajkarikák szintén a Kárpát-medence különböző részeibe és eldugott szegleteibe. Ezt a folyamatot tetőzte aztán be a keresztény egyház színrelépése, a térítések, amelyek ideológiai hátterét képezték a királyság megalapításának. Ekkortájt a 11. század elejétől kezdve indultak meg a templomépítések, és lassanként felszámolták a pogány temetőket. Lassanként, mert ez a keresztény térítés hosszú időt vett igénybe, tudnék egészen második Béla, Vag Béla király uralmának a végéig, 1130-as, 40-es évekig még ismerünk ilyen pogány soros temetőket. Akkor zárult le ezeknek a használata, tehát a kereszténység felvétele egy nagyon hosszú folyamat volt, de megindult már a 11. század elején, amelyre ezzel a kis karcsai rotundával, kerektemplommal szeretnék utalni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen dr. Révész László előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 3 hét múlva dr. Szilasi László irodalmár író, az STBTK Magyar Irodalmi Tanszék vezetője, egyetemi docense tartja meg a Magányos Hegedű Szó néhány regény születéséről című előadását. Szeretettel várjuk Önöket, ne felejtsék, 3 hét múlva. Viszontlátásra! Thank you.